Kívánok! Előző két előadáson csavarozott kapcsolatokkal
már elkezdtünk foglalkozni, illetőleg a csavarozott kapcsolatoknak a szerkezeti kialakításával, azt követően heggesztett kapcsolatok kialakításával, a technológiájával és méretezésével. Ami még maradt ebben a témakörben, az a csavarozott kapcsolatoknak a szerkezeti viselkedése, illetve ezt megismerve a méretezési eljárások összefoglalása. Tehát csavarozott kapcsolatok lesz a témakör. Mai órán ezen belül a szerkezeti viselkedéssel és a méretezéssel foglalkozunk. Az erőátadási mód és a szerkezeti viselkedés szerint a következő módon osztályozzuk a csavarozott kapcsolatokat. Ez alapvetően független szabványtól, de azok az osztályok, amiket felírunk, az kifejezetten az Eurókódhoz kapcsolódik. Tehát osztályozás. Az előátadás módja. Plusz a szerkezeti viselkedés alapján. Erőátadási mód vagy nyírt típusú, vagy húzott típusú. Erről beszéltünk. Először a nyírt típusú erőátadásról beszéljünk. Egyik lemez, másik lemez, a két lemez között. Most egy kapcsolóelem, mechanikus kapcsolóelem biztosítja az erőátadást. Azt a csavart, amely ilyen nyírt típusú erőátadásban jelenik meg, A, B vagy C osztályúnak nevezzük. A osztályú akkora csavar, hogyha nincsen megfeszítve. Tehát nem feszített a csavar, és ebből következően a szerkezeti viselkedésnek a jellemzője, hogy palásnyomás plusz nyírás az a mechanizmus, amely az erőátadást biztosítja. A következő a B osztályú csavar. A B osztályú csavar nagy szilárdságú feszített csavar. Ebből következik, hogy az erőátadás módja alapvetően surlódás. De csak egy bizonyos teherintenzitásig, azaz a használhatósági határállapotban. Ha növeljük a terhet, akkor a csavar megcsúszik, kimerül a surlódás, de ez nem jelenti azt, hogy kimerül a teherbírás. Átmegy a palásnyomás plusz nyírás, rövidítem, palásnyomás plusz nyírás mechanizmusba, és így működik a teherbírási határállapotban. Ez tehát a B osztályú csavar. Nézzük a C osztályú csavart. A C-osztályú csavar feszített, ennek megfelelően az erőátadás módja sullódás, és olyan mértékű ez a sullódási ellenállás, hogy mind használhatósági határállapotban, mind teherbírási határállapotban is ez a mechanizmus biztosítja az erőátadást az elemek között. További osztályozása a csavarnak a másik erőátadási módban, a húzott erőátadásban jelenik meg. Ebben az esetben itt van az egyik lemez, itt a másik lemez, közte a csavar, és az elemek eltávolodását a csavarorsó húzásával akadályozza meg. D-osztályú, az a húzott erőátadásban alkalmazott csavar, amely nem feszített. E-osztályú a csavar, abban az esetben, hogyha ugyanebben az átadásban, erőátadásban megfeszítjük a csavart. Az erőátadásban alkalmazott, akár nem feszített, akár feszített csavar, a csavarorsó húzásával adja át az erőt, tehát a szerkezeti viselkedést a csavarorsó húzása fogja befolyásolni. Kettő között azért alapvetően az lesz a különbség, hogy ha nem feszítjük meg, akármilyen kis erőt alkalmazunk a kapcsolaton, a szerkezeti elemek eltávolodnak egymástól, a kapcsolat lélegzik. Másik esetben, hogyha megfeszítettük ezt a csavart, akkor egy kezdeti feszítőerő összenyomja a két elemet, és egészen addig, amíg el nem érjük ennek a feszítőerőnek az értékét, addig nem fog eltávolodni egymástól a két elem. Jó? Tehát ez egy nem lélegző kapcsolatot fog eredményezni. Ebben a fél évben mivel fogunk foglalkozni? Ebben a fél évben nyírt típusú erőátadással foglalkozunk. Ezen belül valamennyi osztályú csavarra a méretezési eljárásokat összefoglaljuk a mai órán, és az A-osztályú csavarra a méretezési eljárásokat készségszinten fogjuk elsajátítani a gyakorlaton. Jó? Tehát ez általában mutatja a csavarozott kapcsolatokban a kapcsolóelemeknek, a csavaroknak az osztályozását. Mi ezek közül tehát nyírt erőátadással, A-osztályú, alapvetően A-osztályú csavarral foglalkozunk. Természetesen amikor megjelenik majd más tárgyból a húzott erőátadásban alkalmazott csavar is, akkor azok a csavarok legtöbbször nem tisztán húzottak, hanem nyírt, húzott erőátadást is biztosítanak. Ha nyírt és húzott erőátadásban szerepelnek a csavarok, akkor ezek az osztályok kombinálódnak. Azaz, a nem feszített nyírt kombinálódik a nem feszített húzottal. A és D. Kombinálódik egymással a feszített nyírt B és a feszített húzott E. Kombinálódhat a feszített nyírt C osztály és a húzott E osztály. Tehát amikor vegyes erőátadási módok lépnek fel, akkor ezek az osztályok tudnak egymással kölcsönhatásba kerülni. Ennyit ezek után a bevezetésről, és most nyílt típusú kapcsolatokkal foglalkozunk. A kiindulási feltétel, hogy statikus terhet alkalmazunk. Szó volt arról már a heggesztett kapcsolatoknak a vizsgálatánál, hogy alapvetően különbözik a kapcsolatoknak a viselkedése, hogyha statikus teher vagy ismétlődő fáradást okozó teher lép fel. Ez nem annyira jellegzetes különbség csavarozott kapcsolatoknál, mint a hegesztési varatok méretezésénél, de itt is megjelenik. Ezért itt is definiáljuk és feltételezzük, hogy statikus teher hat. Ennek hatására megnézzük a viselkedést. A viselkedésnek a végállapota a tönkremenetel. És ebből fogjuk levezetni a méretezési eljárást. Tehát statikus teherre akarunk nyílt típusú kapcsolatokat méretezni. Nézzük először a kapcsoló elemnek a viselkedését. Kapcsoló elem viselkedését A csavarosztályra fogjuk vizsgálni, azaz meg kell értenünk a palást nyomás, plusz nyírás viselkedési módot. Egy ábrát rajzoljunk fel, amelyben egy kapcsolóelem jelenik meg. A kapcsolóelemet az egyszerűség kedvéért szögecsnek rajzolom. A rajzi egyszerűsítés miatt. Itt hat egy F erő, ezt kell átvinni a másik elembe egy kapcsoló elemmel. Felülnézetben itt van valahol a csavarjuk, és most feltételezem azt, hogy szögecsről lévén szó, a csavarjuknak és a kapcsoló elemnek az átmérője megegyezik, azaz mindkettő átmérő D. A lemez vastagsága T, mindkét lemezé azonos. Ezek után meghúzzuk ezt a lemezt ebbe az irányba. Ezen a felületen itt, ezt pirossal fogom rajzolni, megjelenik a palásnyomás. Ez természetesen valamekkora felületen oszlik meg, most valamekkorát berajzoltam. A palásnyomási feszültség megoszlik egyszer az a kerület mentén, valahogy így, és megoszlik az orsó mentén is. Méghozzá oly módon, hogy a szabad élnél kisebb a palásnyomási feszültség, és nagyobb a lemez belső élén. Ezek után átment az erő a kapcsolóelembe a palásnyomás útján, és ebben a keresztmetszetben csak a orsó dolgozik. Ezek után a palásnyomási erőátadás folytatódik a másik elemez palástján, hasonló módon, és átadódik az erő így módon a másik lemezbe is. Nézzük a palásnyomást. Ez egy rugalmas feszültségelosztás, amit felrajzoltam, és ennek van egy maximális értéke, sigma P maximum. Ha ezt mondjuk első folyás határállapotára szeretnénk ellenőrizni, akkor ezt a maximális feszültséget kellene ismerni. Ezt elvileg ki tudjuk számítani, és oly módon szoktuk felírni, hogy egy átlagos palásnyomást tételezünk fel, ami F osztva D-szer T-vel. Azt tételezzük fel, hogy ez a kerület, amelyen megoszlik ez a palásnyomás, ez éppen átmérőnyi, szorozva T-vel egy átlagos felületet kapunk, és ez egy sigma P átlagos palásnyomási feszültség, és ezt megszorozzuk egy feszültségintenzitási tényezővel, ezzel a K tényezővel, akkor kapjuk meg a maximális értékét a palásnyomásnak. Tehát még egyszer, a palásnyomás változik vastagság mentén, változik kerület mentén, ebben a pontban, ebben a keresztmetszetben, ebben a pontban ezt a feszültséget elvileg meg tudjuk határozni. Ezek után ebben a keresztmetszetben fellép a nyírás. Azt mondtuk, ez volt a szemléltetés, amikor szilárdságtanból tanultuk a nyírást, hogy ez egy tisztán nyírt keresztmetszet. Hát nem egy tisztán nyírt keresztmetszet, ez látható az ábrából, hiszen ebből a feszültségtestből, meg ebből a feszültségtestből erre a keresztmetszetre a nyírás mellett fellép hajlítás is. Ez a kapcsolóelem, ha szögecs, akkor nagyon határozott zsugorodásból adódó húzást is elszenved, ha pedig egy csavarozott kapcsolat, ami A-osztályú, tehát nem feszített, de akkor is egy csavar kulccsal meghúzott csavar, mindenképpen egy kiegészítő húzóerőt is fog eredményezni. Tehát dominánsan valóban nyírásról van szó, de emellett hajlításból, húzásból normál feszültség is fellép a csavarszárban. Plusz itt van ez az összetett palásnyomás feszültségi ábra, feszültségtest. Hát ez mind azt jelenti, hogy önmagában ez egy nagyon összetett feszültségi állapotban lévő rendszer. Összetett feszültségi állapot, ami ha az lenne a célunk, hogy első folyás határállapot alapján méretezzünk, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne. Meg kellene találnunk, hogy ebben a rendszerben melyik az a pont, ahol a legnagyobb összetett feszültségállapot szempontjából legnagyobb összehasonlító vagy redukált feszültség lép fel, és ezt kellene vizsgálnunk, hogyan viszonyul a folyáshatárhoz. Ez lenne az első folyáshatár állapota. Másik korlátozatlan folyás határállapotát egy ilyen rendszerben nagyon nehezen tudjuk értelmezni. Hol, milyen módon kell minden megfoljon. Ezért nem ezt tesszük, hanem a kapcsolatokat csak úgy, csavarozott kapcsolatokat, csak úgy, mint a hegesztett kapcsolatokat is, képlékeny törés határállapotára méretezzük. Nagyon jól jegyezzük meg. Tehát szilárdsági határállapotokról beszélünk. A szilárdsági határállapotok közül látjuk az összetett feszültség állapotból következően nagyon nehezen számítható rugalmasan, nem első folyás, nem korlátozatlan folyás a határállapot, hanem a képlékeny törés határállapota, ami alapján vizsgáljuk. Ahogy elmondtam, a heggesztett kapcsolatoknál is a statikus teher nagyon fontos volt ahhoz, hogy ezt a rendszert képlékeny törés határállapotára tudjuk vizsgálni. Ezek után kell egy törési felületet meghatározni. Törési határfelület. Azaz, meg kell vizsgáljuk, hogy ez a rendszer hogyan kerül képlékeny törési határállapotba, és az egy törési felülettel hogyan jellemezhető. Milyen módon tehető meg? Megint csak kísérletezünk. Kísérleteket hajtunk végre, a kísérleteket elemezzük, és abból fogunk méretezési eljárás végrehajtására alkalmazható törési határt definiálni. Na hát ezt tegyük meg. És vizsgáljuk először az A osztályú kapcsolóelemnek a viselkedését kísérleti úton, oly módon, hogy alapvetően a tönkremeneteli módokat elemezzük. Láttuk, hogy a szerkezeti viselkedésben a palásnyomás és a nyírás nem jelenik meg tisztán. Kombinálódnak ezek a jelenségek. Ennek ellenére nagyon egyszerűsíti a helyzetünket az, hogyha úgy fogunk a különböző tönkremeneteli módokra hivatkozni, hogy nyírt típusú és palásnyomás típusú a tönkremenetel. Ezt rögtön látni fogjuk, hogy a kísérletből ez nagyon gyorsan kiderül, egyszerű kísérlettel definiálhatók ezek a tönkremeneteli módok. Tehát kísérletet hajtunk végre, amelyben a kapcsolóelem tönkremenetelét vizsgáljuk. A következő kísérlettel itt van egy lemez, F erővel húzzuk, lemez vastagság T. Ehhez kapcsolódik két másik elem, amelyekben F per 2 erő lép fel. Itt van benne a kapcsolóelem. Ezek a lemezvastagságok T per 2, T per 2. És változtatjuk a T-t. A T-t elkezdjük növelni, és a következő eredményt kapjuk. Fm-mel jelöljük a kísérletben meghatározott törőerőt, és itt a t értékét növeljük. Eredményül a következő görbét kapjuk, nyilván egy ponthalmazt kapunk, amelyre egy görbét tudunk illeszteni. Körülbelül így néz ki a görbe. Jó, sok tére végrehajtjuk ezt a kísérletet, és ilyesmi lesz a görbe. Azt kapjuk, hogy egy adott T0 lemezvastagságig nagyjából lineárisan növekszik a törőerő, majd ha ezt elértük, akkor nagyjából konstanssá vált. Hiába növeljük a lemezvastagságot, nem növekszik a törőerő. Miért? Ebben a zónában kicsi volt a T értéke, ami azt eredményezte, hogy kicsi volt a palásnyomási felület. A tönkremenetel, a csavar orsó palásnyomási tönkremenetele volt. Most feltételezzük, hogy csak kapcsolólem tönkremenetel van. Tehát ebben a zónában palásnyomási tönkremenetelünk volt, amit nagy R kis b M-mel jelölünk. Ha elértünk egy adott vastagságot, akkor a tönkremenetel nyírt típusú tönkremenetellé vált, azaz elnyíródik a csavarszál. Tudjuk, hogy összetett állapotban van, de mégis egy határozott nyírási tönkremenetel fog megjelenni itt. Tehát ez a nyírt típusú tönkremenetelnek a tartománya. Ehhez tartozik nagy R, V, M. Tehát itt a szigma P, mint palásnyomás, itt pedig a tau, mint nyírt keresztmetszetben fellépő nyírófeszültség fogja meghatározni a tönkremenetel módját. Az R az ellenállást jelenti, a B a palásnyomásra utal, ez a B már elég sok minden volt, emlékezzünk vissza, volt a buckling, volt a bolt, mint csavar, és ez most a bearing, a palásnyomási ellenálláshoz tartozó index az angol név kis b betűjéből. A V a nyírásra utal, azt már láttuk, tudtuk, az M pedig a kísérleti értéket mutatja. Tehát megértettük, hogy attól függően, hogy mekkora a T értéke, a kapcsolóelem vagy palásnyomás típusú, vagy pedig nyírt típusú tönkremenetelt tud szenvedni. Ez volt a kapcsolóelem tönkremenetele. De ez a kapcsolóelem kapcsolódik lemezekhez. Ez azt jelenti, hogy a lemezek is tönkre mehetnek ebben a rendszerben, és akkor ezt vizsgáljuk meg most. A tábla másik részén az alapanyag tönkremeneteléről beszéljünk. Tehát itt kapcsolóelem ment tönkre, itt az alapanyag megy tönkre. Nézetben rajzolom fel, milyen tönkremenetel típusok lehetségesek. itt van az eredeti lemez. Az eredeti lemez deformációt szenved, és egy ilyen befűződéssel járó tönkremenetelt tud szenvedni, oly módon, hogy az eredetileg kör alakú lyuk oválosodik. Ez az oválosodás, ez maradandó, azaz képlékeny deformációk lépnek fel a palásnyomás következtében. Tehát alapanyagban palásnyomás, lyuk oválosodást okoz, ez képlékeny deformáció, ami egy tönkremenetelt jelent. Ez tehát az alapanyagnak a palásnyomási tönkremenetele. Melyik megy tönkre? Kapcsolóelem megy tönkre, palásnyomásra, azaz benyomódik a csavarorsóba az anyag, vagy pedig az alapanyag megy tönkre. Hát nem tudjuk. Eredetileg nem tudjuk. Ha ismerjük az anyagminőségeket, akkor meg tudjuk állapítani. Amelyik erősebb, az bírja jobban, ebben az egymásban feszülésben az lesz károsodás nélküli a tönkremenetel után, a másik pedig tönkre megy. Vagy így megy tönkre, vagy így megy tönkre. Tehát vagy alapanyag, vagy csavarorsó megy tönkre palásnyomásra. Létezik egy másik tönkremeneteli mód is, és ezt már ismerjük korábbi tanulmányból. Anélkül, hogy a csavar lyuk oválosodna, kialakulhat egy ilyen tönkremeneteli mód, amelyben ebben a keresztmetszetben elszakad az alapanyag. Hát ezzel már foglalkoztunk. Gyengített keresztmetszet szakadása. Alapanyag szakadás. Ez pedig nem más, mint a húzott rúdnak a képlékeny törési tönkremenetele. Erre nagyon jól kell emlékezni, főleg most a zárt helyi előtt. Húzott rúd tönkremenetele kétféle lehet. Az egyik a gyengítetlen keresztmetszetnek a korlátozatlan folyása, és a gyengített keresztmetszetben a képlékeny törés, azaz a húzott rút szakadása. Gyengített keresztmetszet, illetve gyengítetlen keresztmetszet. A húzott rúdnak ez a része, az a kapcsolatnak is a része természetesen, tehát ez a tönkremeneteli mód, ez a kapcsolat tönkremeneteléhez is tartozik. És van még egy tönkremeneteli mód. Egy nyírt típusú tönkremenetel. Elképzelhető, hogy ez a csavarlyuk túl közel van az elemnek az éléhez, és akkor elképzelhető egy olyan tönkremeneteli mód, hogy egy ilyen blokk kinyíródik az elemből. Ez nyírt típusú tönkremenetel. Mint hogy egy blokk nyíródik ki, ezt blokknyírásnak is nevezzük. A nyírás egy alapanyag kiszakadást okoz. Több kapcsoló elem esetén ez párosulhat olyan nyírással is, hogy a kapcsoló elemek között az alapanyag átnyíródik. És utána ez itt kinyíródik, ez a blokk. Ezen a táblán most látjuk az összes olyan tönkremeneteli módot, amelynek a vizsgálata szükséges ahhoz, hogy egy A-osztályú csavarozott kapcsolatot méretezni tudjunk nyírásra. Öt tönkremenetelt látunk. Azaz kapcsolóelem palásnyomási tönkremenetele, kapcsolóelem nyírási tönkremenetele, alapanyag palásnyomási tönkremenetele, alapanyag szakadása, illetve az alapanyag kiszakadása. Ahhoz, hogy egy tényleges kapcsolatot méretezni tudjunk, mind az öt tönkremenetelre kell legyen méretezési eljárás. Egy már van. Ez. Ugye eddigiekben a húzott rúd méretezésével foglalkoztunk, ugye ez lenne az NURD, ami ezt vizsgálja, eurókód jelölésével. Volt az NTRD, az NTRD-ben benne van a gyengített LEN keresztmetszet, vagy a gyengített keresztmetszet, NPLRD, korlátozatlan folyás, a gyengített keresztmetszetre lenne az NURD, a képlékeny törésen alapuló ellenállás. Hát ezek után a kapcsolóelemre kell definiálni ezeket a tönkremeneteli módokat. A másik négy tönkremenetelhez, ugye egyet már lefettünk, a másik négy tönkremenetelre a szabvány két ellenállás számítását igényli. Ez lenne a továbbiakban a feladat a szabvány szerinti méretezési eljárások bemutatása. Attól függetlenül, hogy milyen típusú tönkremenetelt vizsgálunk, hogy ténylegesen a kapcsolóelem megy tönkre, vagy az alapanyag megy tönkre, mi egy kapcsolóelem ellenállásáról beszélünk. Kapcsolóelem ellenállása, de lehet, hogy nem a kapcsolóelemben jön létre a tönkremenetel ténylegesen, hanem például az alapanyag blokknyírással fog kiszakadni, akkor is úgy nevezzük, hogy kapcsolóelem ellenállása, de azon belül látni fogjuk, hogy mi megy tönkre. Tehát méretezés A-osztályú csavar és egy kapcsolóelem ellenállása. Alapvetően két ellenállást definiálunk. Egyik ellenállás nyírásra vonatkozik, A másik ellenállás palásnyomásra vonatkozik. Egy kapcsolóelem ellenállásra, nyírásra, FVRD jelöléssel bír, ami egyenlő nyílt keresztmetszetek, összegzett keresztmetszeti területe, A szor N. Egy nyílt keresztmetszet, attól függően, hogy egy kapcsolóelem tönkremeneteléhez hány keresztmetszetnek kell elnyíródnia, itt van az N, és a nyírásra meghatározott feszültség 0,6 szorozva FUB osztva gamma M2. Minden nagyon fontos, ami le van írva természetesen. Az A a csavar orsó keresztmetszeti területe, D négyzet pi per 4. Az N a nyílt keresztmetszetek száma. Itt van egy úgynevezett egyszer nyílt kialakítás. Egy helyen kell elnyíródnia a csavarnak, ahhoz, hogy a kapcsolóelem tönkremenetele bekövetkezzen. Itt van egy másik kialakítás, egy úgynevezett kétszer nyílt kialakítás. Itt van a kapcsolóelem. A kapcsolóelemnek a tönkremeneteléhez két keresztmetszetben kell elnyíródnia. Tehát ugyanarról a csavarról van szó, ugyanannak a csavarnak a teherbírása ebben a kialakításban kétszer akkora lesz, mert itt N egyenlő 2 nyílt keresztmetszetnek kell elnyíródnia ahhoz, hogy a tönkremenetel bekövetkezzen. Képlékeny törésről van szó. Ha képlékeny törésről van szó, akkor itt szakító szilárdság jelenik meg. Tehát ez szakító szilárdság, méghozzá a csavar anyagának a szakító szilárdsága. Honnan tudjuk? Ebből a B betűből. Most ez a B betű a csavarra jellemző, tehát ez a B most a boltból a kis B betű. Gamma M2 képlékeny töréssel szemben a gamma M2 parciális tényezőt alkalmazzuk. Ez mennyi? 1,25. Jó, tehát a gamma M2 1,25 a képlékeny töréshez tartozó parciális tényező. Ez a 0,6 a nyírás miatti csökkentése a szakítószilárdságnak, kísérletekből adódott 0,6-nak. Bizonyos esetekben ezt tovább csökkentik, erre most nem térek ki, 0,5 és 0,6 lehet. Normál kialakításban ez 0,6. Ez tehát a kapcsolóelemnek az ellenállása nyírásra. Ebben abból a bizonyos 5 tönkremeneteli módból megjelent még egy. Tehát még 3-at kell lefedjünk, a kapcsoló elem palásnyomási, alapanyag palásnyomási, illetve az alapanyag blokknyírással kialakuló tönkremenetelét. Ezt szünet után fogjuk felírni. Na, folytatjuk. A osztályú csavar, méretezési eljárás, kapcsoló elem ellenállása, FVRD a nyírt tönkremenetelre vonatkozik, a palásnyomás következik. Palásnyomásnak nevezzük, de látni fogjuk, hogy több minden szerepel benne, nem csak a palásnyomási tönkremenetel. Jelölése ennek az ellenállásnak FBRD, kapcsolóelem palásnyomási ellenállása, a B megint csak a bearingből, a kis B betű. A képlet a következő. Veszünk egy palásnyomási felületet, a D csavar átmérő szorozva summa TI, majd részletezzük, hogy mi ez, és egy palásnyomási feszültség. A palásnyomási feszültségnek van két módosító tényezője, K1 alfa B, szorozva az alapanyag szakító szilárdságával, és osztva gamma M2-vel. Tehát ez egy felület, ez egy palásnyomási felület, a viselkedésnél már jeleztük, hogy a D szer T, ez ugyanaz, a summa T a következőt jelenti. Itt van egy lemez, egy másik lemez, egy harmadik lemez. Ez T1, T2, T3 lemez vastagság. Itt van a kapcsoló elem. A kapcsoló elemben a palásnyomási felületek az erőiránynak megfelelően adódnak. A T1, T2 vastagságú lemezek esetén itt van a palásnyomási felület, a T3 vastagságnál itt van. Melyik felülettel dolgozunk? Természetesen azzal, amelyik kisebb. Ahol kisebb a palásnyomási felület, ott nagyobb a feszültség, ott fog bekövetkezni a tönkremenetel. Általános definíció, hogy az egy irányban elmozdulni akaró lemez kötegek közül a kisebbik összvastagság jelenik meg ebben a képletben. Egy irányban elmozdulni akar itt a T3, másik irányban el akar mozdulni a T1 plusz T2. A kettő közül a kisebb kerül be a képletbe. Világos? Tehát egy irányban elmozdulni akaró lemezek összvastagsága közül a kisebb. Ahol kisebb a lemezvastagság, ott kisebb a keresztmetszeti terület, ott nagyobb a palásnyomási feszültség. Tehát ott következik be előbb az a bizonyos korlátozatlan folyási határállapot, amelyet ott fent ábrázoltam. Na most hol következik be? Alapanyagban vagy csavaranyagban? Melyikben következik be? Itt az FU jelenik meg, ez az alapanyagnak a szakító szilárdsága. Azaz a lemez anyagának a szakító szilárdsága. Ez azt jelenti, hogy a képlet feltételezi, hogy a lemezanyag kisebb szakítószilárdságú, mint a csavaranyag. De nem biztos, hogy így van. Ha nem így van, akkor az alfa B-ben ezt korrigáljuk. Azaz, van egy alfa B tényező, amelynek az értéke maximum 1,0, de az FUB vagy FU arányszámtól függően módosítja ezt az értéket, felülírja. Ha, nézzük meg, ha FUB kisebb, mint FU, akkor ez kisebb lesz, mint 1, bekerül ebbe a képletbe, és felülírja. Nem csak ezt veszi figyelembe az alfa B, hanem mást is. Figyelembe veszi ezt a bizonyos kiszakadásos tönkremenetelt is. Ehhez azonban fel kell rajzoljak egy csavarképet, Jó lehet, egy csavarról beszélünk, de mégis fontos, hogy hol helyezkedik el ez az egy csavar a csavarképen belül. Felrajzolom azt a két lemezt megint. Mondjuk egy egyszernyílt kapcsolatban, és feltételezem, hogy itt van a kapcsolaton belül 9 kapcsolóelem, jeleztem a tengelyeket. Ezek után van erőirány, erőirányú pozíciója a csavaroknak a csavarképben. Az elem szélső szálától E1 és P1 a távolság a csavartengelyek között. Erőirányra merőlegesen E2 a szélső csavarnak a távolsága, P2 a csavar tengelyek közötti távolság. Tehát ez volt az erőirány, E1, P1 jellemzi a pozíciót, és E2, P2 jellemzi a pozícióját a kapcsolóelemnek az erőirányra merőlegesen. Az alfa B amellett, hogy ezt a korrekciót, ha szükséges, figyelembe veszi, függ még a D0-tól, a D0 a csavar lyuk átmérője, és függ még attól is, hogy erőirányban milyen pozíciókban vannak a csavarok. Abban az esetben, nézzünk a táblára, abban az esetben, hogyha az alapanyag, lemez alapanyaga a gyengébb. Azaz, ez nagyobb lesz, mint egy. Abban az esetben, hogyha az E1 és P1 távolság olyan, hogy nem tud bekövetkezni az a blokknyírás, akkor az alfa B értéke 1 lesz. Nem módosítunk a feszültségen. Ha túl közel kerülnek egymáshoz a csavartengelyek, vagy ezek az elemek, ezek a szélső elemek az elem szélhez túl közel kerülnek, akkor csökkentjük a feszültséget, egy egynél kisebb csökkentő tényező jelenik meg alfa B-ben. Jó? Ezzel ezt a típusú tönkremenetelt is figyelembe tudtuk venni. De külön határozzuk meg az alfa B-t az E1-jel és P1-jel, erőirányban szélső, és erőirányban közbenső csavarra. Tehát ez erőirányban szélső és közbenső csavarra változik. És akkor van még egy tényező, a K1 tényező, itt folytatom. A K1 tényező maximum 2,5 lehet. Ez a tényező veszi figyelembe, hogy erőirányra merőlegesen hogy helyezkednek el a csavarok. Megint csak erőirányra merőlegesen definiáljuk a szélső csavart, ez tehát erőirányra merőlegesen szélső, ezek itt erőirányra merőlegesen közbenső csavarok. A K1 tényező azzal, hogy egy egynél nagyobb szorzó tényező, azt veszi figyelembe, hogy a palásnyomási tönkremenetelhez tartozó képlékeny törést előidéző feszültség nagyobb, mint a tiszta szakadáshoz tartozó feszültség. Ezt veszi figyelembe itt. De erőirányra merőlegesen azt a típusú tönkremenetelt, ami kiszakadással jár, azt is figyelembe veszi. Ha tehát nem következhet be ez a blokknyírás, semmilyen módon nem tud kiszakadni egyik irányban se, akkor ez 2,5 lesz. Ez pedig 1,0 lesz. Akkor ez a tönkremetel nem következik be. Ha ezek a távolságok olyanok, hogy be tud következni ez a típusú tönkremenetel, akkor redukáljuk a feszültséget. És ha olyan a két szakító szilárdságnak a viszonya, hogy a csavar anyaga gyengébb a lemez anyagához képest, akkor ez a redukció is megjelenik. Tehát minden tönkremenetel típus megjelent ebben a két képletben, a nyírt tönkremenettel, még egyszer elismételve az oválosodással járó alapanyag palásnyomási tönkremenettel, a csavar anyagának a palásnyomási tönkremenetele, ez a bizonyos kiszakadás, és a húzott rúdnak a méretezésével a gyengített keresztmetszet képlékeny törése. Mind az ötöt lefettük. Visszatérve ehhez a csavarképhez, ezeknek a képleteknek van egy értelmezési tartománya, ahol érvényesek ezek az ellenállási formulák. Ezt pedig szerkesztési szabályok írják le. Alapvetően három szerkesztési szabály létezik. Az egyik szerkesztési szabály a minimális távolságra vonatkozik. Az átmérő függvényében megadjuk azokat a minimális távolságokat, amit tartani kell csavartenge és elemél között mindkét irányban, illetve a közbenső csavar tengelyek között. Miért van ez? Hogyha nagyon kicsi ez a távolság, akkor már ezek a képletek nem tudják figyelembe venni ezt a csökkentést. Nem érvényesek, tehát ez egy adott távolságra igaz csak. Létezik szerkesztési szabály a maximális távolságra vonatkozóan is. Maximális távolságra azért kell megadni szerkesztési szabályt, mert azt fogjuk feltételezni, hogy valamennyi kapcsolóelemben ki tud alakulni a képlékeny törés feltétele. Valamelyik módon. Ehhez pedig az kell, hogy megfelelő képlékeny deformációs képességgel ezek az elemek, ezek a kapcsolóelemek együtt tudjanak működni. Azaz, valamelyikben bekövetkezett a képlékeny állapot, a másikban még nem, akkor ezt a képlékeny deformációval kell tudni odáig kompenzálni, amíg nem kerül az addig rugalmas állapotban volt kapcsolóelem is képlékeny állapotban. Tehát azonos képlékeny törési határállapotot tételezünk fel minden kapcsolóelemben. És van még a maximális távolságnak egy fontos háttere. Ha túl nagy távolságra helyezzük el az elemeket, és most rajzolok egy ábrát, a csavarokat, A-osztályú csavart is mindenképpen valamilyen szinten megszorítjuk, hogy feszes legyen, de nem feszített. Ez azt jelenti, hogy valami ilyen deformációt beviszünk a lemezbe. Ezt most nagyon felnagyítottam, de hogyha nagyon távol vannak egymástól ezek az elemek, akkor ezeken a helyeken kialakul egy rés a lemezek között. Ez a rés, ez festéssel nem feltétlen tüntethető el, illetve ha az eltüntetjük, akkor később bereped, És ez egy korróziós góc lehet. Egy ilyen korróziós góc későbbiekben nagyon veszélyes lehet a szerkezet élettartamára. Tehát a maximális távolságot annak függvényében adjuk meg, hogy mennyire veszélyes korróziós szempontból, mennyire veszélyes helyen épül korróziós szempontból a szerkezetünk. És van még egy szerkesztési szabály, amely összefügg azzal, amit már mondtam, az pedig a úgynevezett hosszú kapcsolat, ami arról szól, hogy a csavarképben erőirányban hány darab csavart alkalmazhatunk. A probléma ugyanaz, amit elmondtam az imént, hogyha van egy hosszú kapcsolatunk, itt rajzolom fel, 7 csavar egymás után mondjuk ebben a példában, akkor a csavarok közötti csavarerő eloszlás az olyan lesz, hogy a szélső csavarokban nagyobb, és ahogy haladunk befelé, csökken a csavarerő. Erről beszéltünk a heggesztési varatnál is, hogy a heggesztési varatnak a széle dolgozik leginkább, középpen pedig kisebb a feszültség. Ez rugalmas állapotban igaz, ez az eloszlás. Elérjük a képlékeny határállapotot, akkor ezek a csavarerők nem növekednek tovább. De bevonjuk a többi elemet a teherviselésbe. Ehhez kell, hogy ne legyen túl nagy a távolság köztük, és ezek is szép lassan felnövekednek az ellenállás értékéig. De ennek az a feltétele, hogy ezek a szélső elemek megfelelő képlékeny alakváltozási képességgel rendelkezzenek. Ha ez nincsen meg, amíg ezek fel nem nőttek eddig a szintig, akkor elszakad ez a csavar, meg ez a csavar, és utána egy progresszív tönkremenetellel valamennyi csavar tönkre megy. Túlterhelődik és tönkre megy. Tehát emiatt maximális távolságot írunk elő, és hosszú kapcsolat esetén azt a tönkremeneteli módot, amely kisebb duktilitással bír, kisebb alakváltozási képességgel, ez a nyírás, azt az ellenállást csökkentjük. Ugyanúgy, mint a hosszú varatnál is, az ellenállást csökkenteni kellett annak függvényében, hogyha hosszú volt a varat, vagy ha itt hosszú a kapcsolat. No hát eljutottunk odáig, hogy tudjuk az A osztályú csavarnak a viselkedését követni méretezési eljárással. Tegyük meg most mindezt a C vagy B vagy C típusú csavarral is. Nézzük meg a kapcsolóelem tönkremenetelét ebben az esetben. Tehát kapcsolóelem viselkedése és alapvetően a C típusú csavart tárgyaljuk. mert teherbírási határállapotban is a súrlódást tekintjük tönkremeneteli módban, a B-típusú pedig vagy így viselkedik, ahogy most mondjuk, vagy pedig úgy, ahogy az imént már tárgyaltuk, nyírás-palásnyomás mechanizmussal. Na nézzük sematikusan, hogy néz ki a kapcsolat. Megint csak egy kapcsoló elemet rajzolok ki. Ez a kapcsoló elem egy csavarlyukban elhelyezett menetes csavarszár, egyik oldalon csavarfej zárja le egy alátéttel, nagyjából így néz ki az alátét, az nagyobb, másik oldalon is egy alátét menetes részre érkezik egy csavar anya. Itt van a menetes részünk. Egy nagy csavaró nyomatékkal előfeszítjük a csavart. Az előfeszítés következtében egy nagy összeszorító erő alakul ki az elemek között. Hát olyannyira, hogy természetesen ez a rés gyakorlatilag itt eltűnik, és egy megoszló, összeszorító erő alakul itt ki. Ezt lerajzoljuk. Itt is, akkor azt látjuk, hogy itt van a csavarjuk, és ezzel a narancsszínnel jelölt surlódó erők lépnek fel a két lemez között. Összenyomó erő hatására kialakul a surlódó erő. Tehát a nyomó erő surlódást fog eredményezni, ami természetesen egy folyamatos erőátadást jelent. Folyamatos erőátadás. Ez egy egészen más mechanizmus, mint amiről eddig beszéltünk, és ennek lesz még egy következménye. Nézzük meg, amikor a húzott rudat méreteztük, akkor ezt a keresztmetszetet ellenőriztük. Ebben a keresztmetszetben következett be a képlékeny törési tönkremenetel. Most egészen más állapotba kerül, mert mielőtt eljut az erő erre a gyengített keresztmetszetre, már ezen a részen valamekkora része átadódott a másik lemezre. Azaz a húzott rúd viselkedése módosul. Még egyszer, miért? Mert mire eljutunk a gyengített keresztmetszetig, már ez a része átadja bizonyos részét az erőnek egyik elemről a másikra. Tehát amikor a gyengített keresztmetszethez érünk, már egy kisebb erő fog megjelenni. Hát ez egy egészen más húzott rúd viselkedést fog eredményezni, amit a méretezésben figyelembe is kell venni. Nézzük akkor a méretezést. Méretezés során találnunk kell először egy olyan ellenállást, amely ehhez a súlódásos erőátadási mechanizmushoz tartozik. Tehát ezt kapcsoló elem ellenállásnak nevezzük, ami akkor következik be, akkor merül ki ez az ellenállás, amikor megcsúszik a kapcsolat. Ennek megfelelően ezt FSRD-nek nevezzük. Ez kis S akart lenni, és a slipből adódik, megcsúszásból adódik, kapcsolóelem megcsúszási ellenállás tervezési értékéről beszélünk. Súlódás, súlódási tényező szorozva nyomó erővel. Súlódási tényező nő szorozva F kis p vesző nagy c. Súlódási tényező szorozva nyomó erővel. Ezek után itt is meg kell szorozni az N számmal, azaz hány felületnek kell megcsúsznia ahhoz, hogy tönkre menjen a kapcsolat. Ugyanolyan módon, ahogy volt egyszer nyílt, kétszer nyílt kapcsolat, most úgy nevezzük, hogy egy vagy két tapadású a kapcsolat, tehát megint csak N egyenlő 1, illetve N egyenlő 2. Hány felületnek kell megcsúsznia? Itt egy felület csúszása, itt két felület megcsúszása okozza a kapcsolóelem tönkremenetelét. Hát a tervezés értékről van szó, akkor még hiányzik egy gamma M parciális tényező, és egy újabb tényező, a megcsúszáshoz tartozó parciális tényező gamma M3, és van egy módosító tényező, a KS, ami tipikusan egy, ha nagyon nagy a csavar átmérő és a csavarjuk közötti eltérés, nem a normál érték, hanem annál nagyobb, akkor ez egy redukciós tényező. A parciális tényező gamma M3 a megcsúszáshoz tartozó parciális tényező értéke 1,1. Na nézzük, mekkora ez a súlódási együttható. Súlódási együttható acél-acélon viszonylag kicsi, 0,2, tehát a nyomóerőnek a 20%-át tudja átadni, de megfelelő felületkezeléssel ez az érték felmehet 0,5, akár 0,6-ig is, de tipikusan 0,4-0,5 körüli a megfelelően kialakított felülettel a súlódási tényező. Mennyire lehet megfeszíteni ezt a csavart? FPC. A kis p a pretensioningből, előfeszítésből származó C nyomóerő. Nyilván abból indulunk ki, hogy mekkora szakítóerő tartozik ehhez a csavarhoz. Hát mekkora szakítóerő tartozik, hagyjuk itt egy helyet, AS szorozva FUB, csavar anyagának szakító szilárdsága, szorozva csavar keresztmetszeti területe. Csavar keresztmetszeti területe közül a legkisebb keresztmetszetet kell feltételeznünk. Van csavarorsó keresztmetszet, ez D négyzet pi per 4. És van a menetes rész. A menetes részen kisebb a keresztmetszet. Ezt úgy nevezzük, hogy ez a csavarnak a feszültség keresztmetszete. AS-sel jelöljük, és az adott terméknél ez megjelenik, hogy mekkora. Jó, tehát ezt nem mi számítjuk ki, hanem az adott csavarnál ez egy adat, kiindulási adat. Az AS, mint feszültség keresztmetszet, az S ennek megfelelően a stresszből adódik. Tehát a csavarnak a feszültség keresztmetszete szorozva a szakító szilárdsággal. Ennél szakadna el, hát természetesen eddig nem lehet előfeszíteni, ennek valahanyad részéig, eurókód szerint 70%-áig lehet előfeszíteni. Hogy ezt hogyan állítják be, természetesen ezzel a nyomatékkal lehet beállítani. De, és ezt egy nyomatékmérő kulccsal lehet, egy hosszú karú kulccsal lehet beállítani, amely méri ezt a nyomatékot, és ennek a nyomatéknak a függvényében beállítható ez az erő. Vannak olyan csavarok, olyan kialakítások, amikor a menetes részhez egy kisebb keresztmetszettel egy másik menetes rész kapcsolódik, ezt a másik menetes részt egy megfelelő szerszám megfogja, és addig tekeri, amíg el nem törik ez a keresztmetszet. Akkor állította be éppen ezt az értéket. Jó, tehát különböző módszerek vannak, de nagyon fontos az, hogy látható, ebben a képletben ezt az értéket nagyon pontosan be kell állítani. Mert akkor lesz jó ez a kapcsolóelem ellenállás, akkor tudunk ezzel megfelelő módon számításokat végrehajtani. Tehát ez egy nagyon fontos része, nem csak a méretezésnek, hanem a technológiának is, hogy hogyan tudjuk ezt beállítani. Mégis mekkora ez az erő? Hát ez az erő, ha nagy a szakítószilárdság, akkor igen nagy lehet. Ugye 10.9-es csavarnál a szakítószilárdság az 1000 megapaszkál, az pedig 100 kilonewton per négyzetcenti. Jó, egy 20 mm-es csavarnál ez a 100 kilonewton per négyzetcentit, ezt pi-vel kell szorozni. Ugye? Tehát ez körülbelül akkor 300 kilonewton. Ennek a 70%-a az 200 kilonewton, ami annyit jelent, hogy nagyjából 20 tonnás tömegnek megfelelő gravitációs súly. Tehát igen nagy erő tud lenni, amely mondjuk egy 20 mm-es csavar megcsúszásához tartozik. De ennek a feltétele, hogy ezt az összenyomó erőt megfelelően be tudjuk állítani. Nézzük a másik jellegzetességét a viselkedésnek. A húzott rúd viselkedése módosul, ennek megfelelően módosul a húzott rúd ellenőrzése is. Tehát ez a kapcsolóelem ellenállása volt. Most nézzük a húzott rúd ellenállását. A húzott rúd ellenállása N net R D-vel jellemezhető. A net a gyengített keresztmetszetre utal. És a gyengített keresztmetszet, keresztmetszeti területe szorozva fy per gamma m 0. Amit látunk, az nem más, mint a gyengített keresztmetszet korlátozatlan folyás határállapota. Eddig ez nem volt, de ez kizárólag csak C csavar osztályra vonatkozik. B csavarosztálynál a teherbírási határállapotban már nyírás-palásnyomás mechanizmusban megy át, tehát ott már a képlékenytörés határállapotára méretezünk. Jó? Tehát ez kizárólag C osztályra. Ami itt volt, az természetesen méretezési eljárás tekintetében alkalmazható mind C, mind pedig B csavarosztályra. Tehát alapvetően a C csavarosztály viselkedése leegyszerűsödik, megszűnnek azok a tönkremeneteli módok, amelyek a palásnyomásból adódnak, az nagyon összetett volt, azt láttuk, leegyszerűsödik, és itt van a megcsúszáshoz tartozó ellenállás, amelyben benne van a nyírás, palásnyomás, minden, minthogy itt ezek nem következhetnek be. Mármint úgy van benne, hogy nem kell vizsgálni ezeket a tönkremeneteleket, ha nem B-típusú a B-osztályú a csavarunk. Tehát C-osztálynál csak ez a megcsúszási ellenállás van, és a húzott rúd méretezését, gyengített keresztmetszet, korlátozatlan folyás határállapota alapján hajtjuk végre. Erre gyakorlati útmutatóban van mintapélda. A gyakorlaton ebben a fél évben ilyen típusú vizsgálatokat nem fogunk végrehajtani. Aki acélhidak tárgyat fogja hallgatni, az Rácsos vasúti híd tervezése kapcsán ezzel a méretezési eljárással fog találkozni. Aki magasépítési acélszerkezetet fog hallgatni, az húzott típusú erőátadási módban fog találkozni feszített csavaros megoldással, feszített csavaros megoldás, amely ott a nyírással kombinálódik. Tehát mi most visszatérünk az A-típusú A-osztályú csavarhoz, azaz nyírt típusú erőátadás, nem feszített csavar. Ezt fogjuk gyakorolni, de nézzük meg azt, hogy mi a méretezés elve egy csavarkép esetén. Zárt helyre készülünk, így tábla törlés közben mondom el gyorsan azt, hogy senkit ne zavarjon meg a húzott rúd méretezéséről most mit mondtam. A húzott rúd méretezését, amit tanultunk eddigiekben, azt fogjuk visszakérdezni a zárt helyiben, mert hiszen ott nem definiáltunk még ilyen súrlódásos típusú tönkremenetet. Tehát csavarkép ellenőrzése, tervezése. Kiindulunk egy adott csavarképből. Hogy ez milyen részletességű, arról majd gyakorlaton többet fogunk beszélni. Mit tudunk egyáltalán erről a csavarképről? Egy kétszernyílt kapcsolatunk van, amelyet terheli húzó erő, külső erő NED. Ez egy illesztés, ahol az elemet hevederekkel kötjük össze, alkalmazunk benne 9 csavart, hogy átadjuk az erőt a hevederbe, és 9 csavar a másik oldalon is, ami közvetíti a hevederről az erőt a jobboldali kapcsolt elembe. Ez egy alapfeladatunk, amikor egy lemezelemet illesztünk. A csavarkép akkor adott, hogy ha definiáljuk az E1, P1 és az E2, P2 távolságokat, és ezek a távolságok megfelelően figyelembe veszik a szerkesztési szabályoknak a korlátozásait. ezek után a csavarképet, most ellenőrzésen menjünk végig, a következő módon kell vizsgálni. Először is húzott rútként kell ellenőrizni két elemet. Az egyik ez a lemez, a másik pedig ez a heveder. Nézzünk a táblára egy picit. Ebben a lemezben a mértékadó keresztmetszet ez lesz. Itt az alsó lemezben, tehát az alaplemezben a teljes erő, teljes NED erő megvan, erre kell itt ellenőrizni. Húzott rúd ellenőrzés. Azt kell vizsgáljuk, hogy NTRD legyen nagyobb vagy egyenlő, mint az NED. Ez lesz az első záthelyben. De itt van két húzott rúd. Itt a lemez, itt pedig a heveder. Ebben a keresztmetszetben, más színnel rajzolom, már minden erő átment a hevederbe. Minden erő a hevederben van. Itt a heveder szakad el, itt pedig az alapanyag, a lemez alapanyag szakad el. Tehát a húzott rudat két keresztmetszetben kell ellenőrizni ilyen esetben. Lemez és heveder. Világos, ugye? Mindegyik elszakadhat. Ha ez igaz, ez teljesül, akkor az alapanyag húzásra megfelel. Mind heveder, mind a lemez alapanyaga. Most kell megvizsgálni egy kapcsolóelem ellenállását. Azaz, meg kell vizsgálni az FVRD-t, és valamennyi csavarra, közbenső, szélső csavarra az FBRD-t. Azaz, nyírási ellenállás, palásnyomási ellenállás. Minden csavarra. A minden csavar azt jelenti, hogy lesz erőirányban szélső, erőirányban közbenső. Erőirányra merőlegesen szélső, közbenső csavar. Ezekre a típusokra más-más FBRDI lehet az eredmény. Ezek után, ha megvan egy kapcsolóelemnek az ellenállása, akkor a csavarkép ellenállását ki tudjuk számítani. A csavarkép ellenállását attól függően, hogy hogy viszonyul egymáshoz ez a két érték, más és más módon határozhatjuk meg. Abban az esetben, ha FVRD az nagyobb vagy egyenlő, mint valamennyi palásnyomási ellenállás, akkor a csavarkép ellenállását úgy kapjuk, hogy ezeket az értékeket, palásnyomás értékeket összegezhetjük, azaz szumma I egyenlő 1-től N csavar számig, jelen esetben 9 csavar, szorozva FBRDI. Minden csavar palásnyomási ellenállását összegezzük. De csak akkor, hogyha a nyírási ellenállás nagyobb valamennyi palásnyomási ellenállásnál. Ha ez nincsen, akkor a legkisebb csavar erőből származtatjuk a csavarkép ellenállását. Tehát különben a csavarkép ellenállása az N csavar, csavarszám jelen esetben 9, szorozva minimum FVRD, illetve FBRDI. Ennek mi a magyarázata? Hát a következő. Ahhoz, hogy kialakuljon minden csavarba a képlékeny törés, ahhoz képlékeny deformációk bekövetkezését lehetővé kell tenni. Képlékeny deformáció palásnyomás esetén kialakulhat. Bármelyik tönkremenetel is következik be. Nyírás nagyon rideg tönkremenetel, kis képlékeny alakváltozási képességgel. Ha tehát dominánsan nyírás befolyásolja a tönkremenetelt, akkor ezt a kiegyenlítődést nem engedhetjük meg, nem tud bekövetkezni, mert elpattan nyírásra a csavar. Palásnyomásra nem így, palásnyomásra összegezni lehet ezt az értéket. Hogy ezt hogyan használjuk gyakorlatban? Ellenőrzésre. Hogyan használjuk tervezésre, azaz csavarszám meghatározására, ez a gyakorlatoknak lesz az anyaga. Köszönöm szépen már a figyelmet!